Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk magasztalni téged tiszta szívből, hálát adunk neked azért, mert te nem szűnsz meg törődni velünk, adod igédet, olyan nagy lehetőséghez köszönjük neked, Urunk, és bocsásd meg, hogy nem élünk vele úgy, ahogyan élhetnénk. De köszönjük, hogy megújul napról napra a te hűséged és a te kegyelmed. Amen. Ennek a mostani alkalomnak az a címe, hogy Isten kommunikációs csatornái. Hát nagyon tudományos a cím. Végül is arról van szó, hogy Isten milyen módon szól hozzá. Szeretnék felolvasni ehhez Ézsaiás könyvéből két verset. Ézsaiás 55, 10. és 11. vers. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Isten igényének a dicsérete ez a két bibliai vers. Ézsaiás maga is csodálatos proféta volt. Én úgy tudom, hogy úgy tartják őt számon, mint az ókor egyik legnagyobb költőjét, valóban az volt. De sokkal több annál, az az ember, akin keresztül Isten az üzenetét nagyon világosan közvetítette, nem csak kora embere számára, és nem csak Izrael népe számára, hanem a mai napig nekünk is. És csodálatos ez a hasonlat, amit itt Isten igéjére használ. De érdemes elgondolkoznunk azon, hogy még milyen más hasonlatok szólnak magáról az igéről az igében. Gondolom, hogy tudnám mondani még néhány ilyet, hadd említsek én is. Jeremiásnál, másik nagy proféta, olvassuk azt, hogy vajon nem olyané az én igém, mint a tűz, és mint a sziklazúzó pöröly? Hát két kép egy mondatban. Olyan, mint a tűz, perzsel. Máshol ugyanez a proféta mondja azt, hogy nem bírom magamba tartani, perzselő tűzé vált a szívemben, és sziklákat zúz össze. Sziklazúzó kalapács. Isten igéje. Aztán találkozunk azzal a képpel is az igével kapcsolatban, hogy olyan, mint a kenyér. Maga Jézus a megkísértetése alkalmából idézi az Ószövetségből ezt a képet. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindenféle igével is, amely Isten szájából származik. Az élő kenyér Jézus magára is vonatkoztatja ezt, de hiszen az ige mondja Jézusról, hogy ő a testélet ige. Erről majd még szó lesz. És hát jó néhányat tudnánk, talán egyet még. Jó, ha megemlítünk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, olvassuk ezt, hogy olyan, mint a két élő éles kard, az ige, amely áthatol. Hova hatol? az éles kard a csontvelőig hatol. Ez pedig egészen mélyre hatol, ahol megoszlik. Erre szeretnek hivatkozni azok, akik szellemeskednek lelkesedés helyett. Nem tudom, értitek, hogy mire utalok, hogy itt is külön, hogy más a Szent Szellem és nem Szent Lélek. Én azt mondom, nem erre vonatkozik ez, hanem arra, hogy nagyon mélyre hatol, ahol nincs, nem lehet kitérni előle, hatalommal szól Isten igéje. Na most ez, amit felolvastam Ézsaiás könyvéből, számomra különösen kedves. Itt arról van szó, hogy mint egy kitartó, lassú eső, amely átáztatja a földet. Ilyen az Isten igéje, és rögtön következik ebből az az üzenet, hogy ne meneküljek el előle, ne feszítsek ki esernyőt ellene, hagyjam, hogy eláztasson. Isten ezt akar. Tegyen ki magam az ige hatásának. Na de mielőtt erről még egy kicsit részletesebben beszélnénk, nézzük meg azt, hogy milyen módon szólt Isten már korábban nemzedékeken keresztül, hiszen Biblia emberek kezében nem mindig volt. Ézsaiás korában nem volt. Néhány tekercs árt rendelkezésre, majd jön mindjárt későn kapcsolatban. Néhány könyvtekercs, mióta van könyvnyomtatás, körülbelül 500 éve. Én úgy tudom, hogy az első könyv, amit kinyomtattak, az Biblia volt. Na, nem még. De igen. Most már egyenesben vagyunk. Tehát Isten kommunikációs csatornái. Itt éppen azt mutatja ez a kép, hogy egy pár ül a tóparton. Hát igen, nem Biblia van ott az egyiknek a kezében, hanem valamilyen ital üvege. De Isten ott is szólhat az emberhez, amikor csöndben van, szintén Ézsaiás vallomása. Azt írja talán az 50. fejezetben, hogy az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Ugye úgy látszik, reggel, kora reggel tartotta a csendességét Ézsaiás, és nem volt karórája, hogy megnézze, de korán fölébredt, és azért figyelt Isten szavára, hogy aztán ő is tudja azt tovább adni. Hát igen, jó vallomása ez, ami ide van írva. Várja azt Istentől, hogy szóljon hozzá, ez már a 42. fejezetben van a könyv vége felé, amikor már ő kezd ráhangolódni arra, megszűnik a fájdalom lázadása nála, hogy Isten megszólítsa, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Ezzel a hozzáállással lenne jó, ha oda tudnánk fordulni Istenhez. De hát Isten nem csak így szól, vannak emberek, akik azt gondolják, hogy hát másképp is, éppen a Bibliában van rá példa. Az úri angyala megjelent neki álmában, na de ez nem erre a hölgyre vonatkozik, akit itt látni lehet ezen a képen, hanem kinek jelent meg álmában Máté 1 szerint. Kinek? Józsefnek, Mária férjének, de nem csak vele történt ez meg, több olyan történetet ismerünk a Bibliában, ahol Isten álomban szólt emberekhez, például Ábrahámhoz, Jákobhoz, igen, Mária férje Józsefhez, napkeleti bölcsekhez, Anániáshoz, aki felkereste Pál apostolt, amikor még nem volt Pál apostol, még mindig Saul volt, a damaszkuszi jelenet után vakon ül, de egy tanítvány Anániás fölkereste. De hangsúlyozni kell velük kapcsolatban, hogy nekik nem volt Bibliájuk. Ezeknek az embereknek nem volt Bibliájuk. De Isten megtalálta a módját annak, hogy szóljon hozzájuk. Mostanában ez nem jellemző. Én magam nem vágyom arra, hogy álomban szóljon hozzám Isten. Bevallom, arra sem vágyom, hogy megjelenjen egy angyal. Mondjuk borotválkozom, és a tükörben észreveszem, hogy mögöttem ott áll egy angyal. Én megvágnám magam ilyettemben, de hát Isten másképpen intézi ezeket a dolgokat. Igen, azzal is találkozunk a Bibliában, hogy hang hallatszott a mennyből. Ez éppen a Máté 3-ban melyik jelenet ez? A galamb. Könnyíti a dolgot. Igen, Jézus megkeresztelkedésekor hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam. Ugye Jézusra utal ez a hang, miközben keresztelő János is rámutat, de máskor is történt ilyen a Biblia szerint, a Sínai hegyről is szólt az Úr, Isten hallható hangon megszólalt. Megszólalt így Mózesnek, Illésnek, Jézusnak, Saulusnak a damaszkuszi úton. Miért üldözöl engem? Ezt mondta. Hát én erre se vágyom. Én azt gondolom, hogy az ijegységtől esnék össze. Nem biztos, hát ők se estek össze, Saulus összeesett. Azért neki sem volt könnyű ezt elviselni, mert mostanában ez sem jellemző. Na aztán a zsidó levél elején régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által. És hogyan folytatódik? A mostani időkben pedig fia által szólt hozzánk. Proféták által, hát itt felsorolhatunk egy csomó profétát, nem olvasom végig, elég a Bibliát lapozgatni, Ézsaiástól kezdve, egészen Malakiásig, akiken keresztül Isten szólt hozzánk. Ez itt egyébként Ézsaiás, ahogy Michelangelo elképzelte őt. Ha találkoznak a mennyben, akkor csodálkozni fog Michelangelo, hát nem egészen így nézett ki. De hát nem hagyott fotót magáról, és nem volt, aki legalább egy skiccet készített volna róla, hogy milyen volt a külső megjelenése. 119. Zsoltár, a leghosszabb Zsoltár, ott találjuk ezt az igét, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Nagyon fontos ige, ugyanakkor sokat számára félrevezető is. Igei vezetésre vágynak olykor emberek, néha egészen pogány módon, megjegyzem, megtörténik, hogy Isten olyan kedves, hogy így is szól hozzá. Van olyan, hogy valaki föllapoz, belebök, megnézi, na ez az üzenet. Biblikus ez a módszer. Isten üzenetének a megismeréséhez mit gondoltok erről? Nem mertek nyilatkozni. Én nem gondolom, hát egy anekdóta szerint valakinek párválasztási problémája volt. Ezt csinálta, rábökött, hát azt olvasta, hogy ne félj Máriát magadhoz venni, hát igaz, hogy Editnek hívják, de ilyen név nincs a Bibliában. De van egy másik történet is, amikor így rábökött, azt olvasta, hogy Júdás elment és felakasztá magát. Mert ez nem igazán szólt hozzám, gondolta, újra lapozott, lebökött, elmennént azért te is hasonlóképpen. Hát én azt gondolom, hogy jobb, ha nem élünk ilyen módszerekkel. Igen, Isten szólhat a napi igén keresztül, de én azt gondolom, hogy nem ez elsősorban a módja annak, ahogy vezet minket, igéje által vezet, ez tény. De mit jelent a 119. Zsoltárnak ez a verse? Én úgy tudom, hogy nem is egészen ilyen formájú Mécsesre gondolt a Zsoltár író, hanem egy olyanra, amit abban az időben még zseblámpa híján használtak, mert egy hosszú bot végére erősítették a mécsest, este menni kellett valahová, nem volt utcai világítás. Az se olyan régen van. Lábam előtt mécses a te igéd. Tehát nem, neki ne menjen valaminek, bele ne lépjen egy gödörbe, vagy bele ne rúgjon egy nagy kőbe. Mécses segít eligazodni, és ha végigolvassuk a 109. Zsoltárt, akkor kiderül, hogy Isten törvényét magasztalja ez a Zsoltár. Gyönyörködik a Zsoltár író Isten törvényében. Mécses megóv a botlástól, vagy a gödörbe lépéstől, mert a törvényben benne van az, hogy ne lopj. Hát a kétségem van, hogy most éppen mit tegyek, ez az ige világít. Vagy benne van az, hogy ne kívánt. Hát a mai embernek ritkán kísértése, hogy ne kívánd a te fele barátodnak ökrét, szamarát, szamaráját inkább, vagy a Mercedesét. Ez is eligazító. Biztos, hogy segít. De a legátfogóbb, legfontosabb üzenete a törvénynek az, hogy én Jahve vagyok a te Istened. Eredetileg ez így van, de nem ejtették ki ezt a szent nevet, amit, és az Ószövetségben figyeljétek meg, legalábbis az új fordítás szerint, amikor ezt olvassuk, hogy az Úr, mind a két betű nagy betű. Itt Jahve szent nevét rejtik el. Az új szövetségben nagy U, kis R, amikor például Jézusról van szó. Én Jahve vagyok a te Istened. Fölteszi a kérdést ez az ige, hogy ki a te Istened? Valóban az Úr? A 10 parancsolatnak ez a fő üzenete. Én vagyok az Úr, és senki más. Ebből következik a többi. Mivel én vagyok az Úr, ne legyenek idegen Istenek. Se a pénz, se a kényelem, se a komfort. Amikor döntened kell, ezt vedd figyelembe. Én vagyok az Isten. Mivel én vagyok a te Istened, az én nevemet ne vedd olyan könnyelműen a szádra. Mivel én vagyok az Isten, szented nekem a hétnek legalább egy napját. Mivel én döntöttem úgy, hogy kik legyenek a szüleid, tiszteld apádat és anyádat. Mivel én adok életet és halált, ne ölj. Mivel én gondoskodom rólad, ne lopj. mivel én keresztül látok rajtad, ne tanúskodj hamisan. Mivel én szereztem a házasságot, ne légy házasságtörő, ne paráználkodj. És a tizedik összefoglalja az egészet, ne kívánt a fele barátodnak, se a feleségét, se a házát, se az ökrét, se a szamarát, semmi, ami a te fele barátodé. És ha elmélyedünk ebben, még tovább gondoljuk, akkor az is világossá válhat számunkra, hogy a 10 parancsolat is Jézusra mutat. Ez hogy lehet? Jó, azt könnyen elfogadjuk, hogy már az Ószövetség is Ézsaiásra hivatkoztam, hogy Ézsaiás 53, ahol az Úr szenvedő szolgájáról van szó, hogy az Jézusra vonatkozó jövendőlés, ez rendben van. Meg még néhány ige, a messiási proféciák, de a 10 parancsolat. Az előbb említettük Mária férjét, Jézus nevelő apját, Józsefet, angyal jelent meg álmában, és mit mondott neki? Megmondta neki, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, mert a Szentlélektől fogant. Gyermeket fog szülni. Jézusnak nevez, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Emlékszünk a szövegre, ugye? Ez van ott. 10 parancsolat pedig hogyha kezdődik? Én Jahve vagyok a te Istened, aki kiszabadítottalak téged Egyiptomból. Én Jahve vagyok a te szabadítód. Egyiptom földrajzi hely volt akkor is, most is az, de a Bibliában Babilonnal és Sodomával együtt a bűn országának a jelképe. Ott öletett meg Jézus is, írja a Jelenések könyve. Ott feszítették meg. Tudjuk, hogy nem ott feszítették meg. De ha jelképesen fogjuk fel ezt, akkor igen. A bűn birodalmában. Nevez Jézusnak, nem vállalok felelősséget a héber kiejtésemért, valami ilyen lehetett, nevezd Jehosuáknak, azt jelenti Jahve a szabadító. Mert ő szabadítja meg népét a bűneiből, Egyiptomból. Nem tudom, elég értelmesen mondta megkövethetően. Mert Jézusra mutat. És ez a Biblia legfőbb üzenete. Ez a központi üzenete, bárhol olvassuk, erre vonatkozik, napíge, van olyan. Sokkal fontosabb az, hogy járja át a fejünket az ige, és aszerint tudjunk döntéseket hozni. A Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, olvassuk a Kolossé levélben, Kolossé 3.16. És abból fakad az, hogy mondjatok dicséreteket, lelkénekeket, szívetekből zengedezzetek az Úrnak. Érdekes, ezzel párhuzamos ige az Efézusi levélben, de ott nem az van az elején, hogy a Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, hanem az, hogy teljetek meg lélekkel. De ami utána következik, ugyanaz. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, lelkénekeket. Egyszerű matematika, nem? Akkor megtelni lélekkel, és tele lenni a Krisztus beszédével, Isten igéjével, lehet a kettő közé egyenlőség jelet tenni. Tehát Szentlélekkel megtelve lenni nem egy felhangolt érzelmi állapotot jelent, ahogyan hát sokan karizmatikus testvéreink gondolják, szándékosan mondom, hogy testvéreink, szerintem testvéreink, csak ez olyan, mint egy fejlődési rendellenesség. Hogyha ez a karizmatikusság, mindenki a testvérünk, akinek a megváltója Jézus Krisztus és senki más. Aztán ebben megállapodhatunk, lehet, hogy másképp gondol dolgokat. Majd a végén meglátja, hogy a reformátusoknak volt igazuk. Hogy mi láttuk ezt helyesen. De hát, ugye nem rekesztjük ki őket. Tehát mécses világosság, amikor sötét van, azért lehet haladni, és ragaszkodni az Isten igéjéhez. Hát lényeg az, hogy igéhez ragaszkodni, és a Szentlélek világossá teszi számomra az igét. Na most hát a könyvnyomtatás tette lehetővé azt, hogy a keresztény embernek saját tulajdonú Bibliája legyen. Micsoda lehetőség ez? Hát Ézsaiásnak nem volt. Feltételezem, hogy volt néhány tekercs. Mózes 5. könyve valószínűleg megvolt neki. De nem volt olyan sok. Ez itt az új fordítású protestáns Biblia, de otthon van Károlin, otthon van kecskeméti féle erdélyi kiadás, megvan a budai Gergely féle új szövetségem. Ilyen koromban egy éjszaka keresztül havat hánytam, hogy a békés dallos féle katolikus új szövetséget megvegyem. Akkor volt új. Van még néhány. Van német Biblián kétféle. Hát görög az nagy képűségből lenne, de nem tudnám olvasni. Minden esetre többféle. Katolikus is van kétféle. Nem háromféle, a békés dallost is beleszámítva. És néha olyan jó dolog összehasonlítani. Aztán néhány kommentárból meg ki lehet deríteni, hogy vajon itt mi lehet, vagy mi lehet az eredeti szövegben. Nagy lehetőség ez, nagy kincs. Kérdés az, hogy megbecsüljük ezt a nagy lehetőséget. És néha elszégyellem magam, amikor úgy gondolom, hogy nagyon sietnem kell, hát az én megnézem, van nekem az az evangélikus útmutatóm, és abban két ige ki van emelve, két mondat, azt gyorsan elolvasom, mehetünk tovább. Hát én azt gondolom, hogy nem teszek jót saját magammal, ha így élek az igével. Jó, nem történik semmi baj. Isten nem fog engem jobban szeretni, ha reggelenként 2 órán keresztül olvasom az igét, és külön nagy buzgósággal elkezdem fejből megtanulni Mózes 3. könyvét. Hát az áramszünet volt, attól elaludt. Az? Nem baj, várunk kicsit. Aztán majd csak lesz valami. Nem fog jobban szeretni. Mert nem lehet annál jobban szeretni, mint hogy szeret. És nem a teljesítményei miatt szeret engem. Miért szeret? Csak. Hát az ő lénye a szeretet. Nem tud nem szeretni. Szeret, fontos vagyok neki. Odafigyel rá. Törődik velem. És ha nem olvastam Bibliát, akkor nem azt fogja mondani, hát most nagyon meg foglak büntetni emiatt, hanem inkább valami olyasmit, hogy ma reggel szerettem volna veled beszélni, nem voltál ott. De remélem holnapra leszel. Mert nekem van szükségem arra, hogy közösségben lehessek vele. Na most nem tudom, hogy ilyenkor mi van. Igen, újra kell, azt hiszem, indítani, és majd megjön. Valami mennydörgést hallottam, lehet, hogy négy is készülődik valami idő. Ja, még pislog, majd meg fogja lenni. Tehát itt erről van szó. Amikor először fordították anyanyelvre a Bibliát, a reformáció korában, illetve hát azt valamivel megelőzően készült Angliában először egy fordítás, a Wycliffe-féle, most azt a missziós társaságot, amelynek a fő gondja az, hogy minél több nyelvre lefordítsák a Bibliát, ő róla nevezték el. Na most már azt hiszem, hogy igen, arról szépen beállt, azért okos készülék. Tudja, hogy hogy kell viselkedni. Aztán hát az első nemzeti fordítás talán a Luther Biblia volt. Nem olyan sokkal utána elkészült magyar fordítások is voltak, az első teljes Károli, ezt tudjuk. De abban az időben egy gyülekezet örült annak, ha volt egy példánya. Most pedig nekem van több otthon. És azt hiszem legtöbben úgy vagyunk vele, hogy van egy-kettő. De legalább egy. És milyen nagy dolog ez. És tudunk bebörtönzött testvéreinkről, akiktől elvették a Bibliát, 56 után is volt ilyen, nagyon jó barátom volt nekem, Urai Géza, ő nem volt benn sokáig, pár hétig csak, ő Enikőnek a bátyja volt, a Kálmán feleségének a bátyja. Elmondta, hogy Adi kötetet beengedtek. Milyen Adi vers fölött idézetként vannak bibliai mondat. Hát olyan nagy kincs volt az. És olyankor az ember megbecsüli az igét. Még hát erről beszéltem az előbb. És hát több példány birtokolhatunk. Na most az, hogy napi ige, és így vezet Isten, nem olyan régen van. Szerintem jó szokás az, hogy naponta olvassuk a Bibliát, de ez nem bibliai parancs. Miért nem? Mert évszázadokon keresztül, évezredeken keresztül nem volt a hívő embereknek a kezükben Biblia. Én úgy tudom, hogy a 18. századi pietista mozgalom indította ezt el. Az evangélikus útmutató is, az úgynevezett lózunk, és így jött létre. Tehát jó dolog, ha valakinek van olyan, az rossz, ha úgy használja, hogy néha én, ott van két mondat, és azzal elindulok. Van egy kedves ismerősöm, hát közismert valaki, a Lelente Péter színész, talán ismeritek, evangélikus. Ő dicsekszik azzal, hogy ha megy valóban, visz mindig egy tót, és azt osztogatja. Azt még nem kérdeztem meg tőle, hogy hosszabb időt szokott-e eltölteni az ige mellett. Én remélem, hogy néha igen. De hát akkor indult, és jó szokás, de nem biztos, hogy nekem így kell arra törekednem, hogy értsem Isten akaratát. Isten szólhat a nap égén keresztül. Velem is történt már többször. Hanem akkor hogyan tudhatom meg Isten akaratát? Az én látásom szerint a legeligazítóbb ebben a kérdésben a Róma 12-nek az eleje. Ott azt olvassuk, hogy első két vers, hogy szálljátok oda testeteket élő áldozatként az Istennek, ne igazodjatok-e világhoz, hanem újuljatok meg gondolkodásmódotokban. Hogy megtudjátok, mi az Isten akarata? Mi az, ami jó, ami neki kedves és tökéletes? Tehát, ha meg akarom tudni Isten akaratát, annak vannak előfeltételei. Az első az, hogy szánjam oda magam. Szánjátok oda a testeteket. Ez nem azt jelenti, hogy a lelkemet nem. De azt jelenti, hogy mindenestől magatokat. Élő áldozatként az Isten. Emlékszem egy amerikai férfire, kedves hívő ember volt, én nagyon sokat köszönhetek neki a lelki életemben, így a 80-as évek közepén volt, valaki összehozott vele, és kérdezte, hát, hogy állsz a Biblia olvasással, hát én németül beszélgettünk egyébként, egyformán rosszul tudtunk mind a ketten németül, én nem tudtam angolul, illetve még kevesebbet, de nagyon jól megértettük egymást, és akkor ő idézte a Róma 12-nek az elejét, és ahogy mondta, teljesen egykorú volt velem, azért volt, mert a baleset következtében meghalt később, teli energiával, örömmel el tudtam képzelni azt, hogy hát a legboldogabb az az áldozati állat, amit éppen föl fognak áldozni, most oda van kötözve az oltár szarvához. Olyan örömmel mondta azt, hogy szálljátok oda testeteket, élő áldozatul az Istennek. Tehát ez az első, hogy adjam oda magam az Úrnak. Ki az én Istenem? Én Jahve vagyok a te Istened. Ez az üzenet. Ne kacsingass idegen Istenek fel. Csak ő tart meg. Senki más. Másik, ne igazodjatok ehhez a világhoz. A világ ízléséhez. Előítéleteihez, értékrendjéhez, ahhoz, ahogy az emberek gondolkodnak, hanem újuljon meg az értelmetek, értelmetek megújulásával, valahogy így van talán a Károlyban. De van olyan fordítás, ahol ez volt talán Budai Gergely, hogy újuljatok meg gondolkodásmódotokban. Ahogy Pál írja az egyik levelében, bennünk pedig a Krisztus gondolatai vannak. Járjon úgy az eszem, ahogy a Bibliában találom. Ez meg az kell, hogy járja át a gondolkodásomat. És ha ez megvan, akkor képes leszek úgy gondolkodni, ahogy az megfelel Isten akarat. Legyen az pályaválasztás, párválasztás, fontos döntés egy kritikus helyzetben. Most mire költsük a pénzünket, így se könnyű eldönteni. De fontos az, hogy Isten igéje járja át a gondolkodásomat. És hát ott van a napi bibliaolvasás, ami nem törvény, de egy jó szokás. Hát megszoktuk azt is, hogy szoktunk reggelizni. Ez is jó szokás. Nem érdemes éjgyomorral elmenni. Abból bonyodalmak származhatnak. De hát napközben is elővettem az igét, ha nincs a kezemben, akkor is gondolatban. Meg fölidézhetem. És érdemes, valóban érdemes fejből megtanulnom. Néhányat, nem biztos, hogy Mózes harmadik könyvével kell kezdeni. De olyannal, ami a napi bibliaolvasás kapcsán fontossá válik. kiváltságos helyzetben vagyunk elődeinkhez képest. Most már olyan is van, amit egy lemez formájában betesz az ember a számítógépbe, 5 fordítás teljes egészében benne van. Gondolom ismerjük ezt. Biblia. Hát ha nem viszel magaddal Bibliát, csak egy laptopot, van ennél kisebb is, és azt a lemezt egyszerre 5 fordítás rendelkezésre áll. Aztán Biblia téka az a neve ennek a CD lemeznek. Na most olvasd naponta személyesen és a társaddal együtt is. Hát van itt néhány házaspár, főleg a szülők körében. Van itt néhány reményteljes házaspár. Nem tudom, mit van még az a pár, aki... Igen? Jó, igen, igen, majd lesz. Házasok is, meg nem is, úgy, mint az a pásztor lány, akinek Mátyás királlyal volt dolga, hogy ment is, meg ment, jött is, meg nem tudom pontosan, hogy volt. Szóval érdemes együtt is olvasni. Egyébként mi szoktuk együtt is, de külön is. Szóval én úgy érzem, hogy nem helyettesíti a... Inkább a házasságunk szempontjából jó az, hogy együtt is olvassuk a Bibliát, de egyébként személyesen is, hát jó, egy test vagyunk, de azért én külön megeszem az ebédet. De hogyha együtt ebédelünk, abban is sok jó dolog van. Úgyhogy most azzal nézünk szemben, hogy hogyan tehetjük hatékonyabbá a napi ige olvasást. Itt ezen az asztalon találtam ezt a kis papírt, valószínűleg ismerős, mert én tudom, hogy Kálmán, mármint a lelkipásztorunk terjeszti ezt. Hát ilyen táborokon, csendes heteken szokott lenni, ugyanez lesz itt is. Gondolom, hogy a forrás ez hasonló. Hogyan tehetjük hatékonyabbá? Néhány szempontot nézzünk meg. Az első egy döntés. Mégpedig az, hogy határozz el, hogy naponként a legjobb idődet az Úr jelenlétében való egyedül létre szállod. Mi a legjobb idő, amikor a legfrissebb az agyad? Tehát ne akkor olvasom a Bibliát, ami még időm jut rá. Hát a legfontosabb az, hogy az Úrral legyek kapcsolatban. Nyilván a Bibliaolvasás meg az imádkozás szorosan összetartozó dolgok. Lutherről jegyezték föl, hogy ő eléggé hosszú csendes órákat tartott annak idején, sürgették, menni kell valahová egy megbeszélésre a reformáció ilyen forog kockán. Hát most már hagyd abba, gyere! Mondta, még nem fejeztem be a csendes órámat. De hát most itt nagyon fontos dolgok, döntések várnak a mai nap. Éppen azért kell nekem az Úrral több időt tölteni. Aztán értjük ezt a gondolkodást. Na most nem arról van szó, ha megy a vonat, akkor el kell menni. De akkor még korábban kell fölkelni. Hogy valahogy megoldani a dolgot. Lehet a vonaton Bibliát olvasni? Hát lehet. De általában nem az igazi. Én láttam buszon is Bibliát olvasni. Jó, hogy ott olvassa. De szükség van a megszentelt időre. Az nem ugyanaz. Eszembe jut egy kedves vicc, zsidó vicc, de semmi antiszemitizmus nincs benne. Hogy megkérdezi Kóna rabbit, hogy szabad-e imádkozás közben dohányozni. Rabbi föl van háborodva, hát hogy képzeled azt? Mars innen! Elmondja Kohn barátjának, Rünnek. De én is megkérdeztem a rabbit, de én nem így kérdeztem. Én úgy kérdeztem, hogy szabad-e dohányzás közben imádkozni. Erre a rabbi azt mondta, hogy persze. Na de világos, hogy nem ugyanaz. Valóban szabad Bibliát olvasni villamosan is, akárhogy, bármilyen körülmények között, de legyen megszentelt ideje annak. Szabad-e villamosan menni? Hát szabad. De azért a kedvenc ételemet nem szeretném ott kamalazgatni, még kilötyök. Ahhoz jó kényelmesen leülni, ne várta még szalvéta is van mellette, és nem kell sietni. Hát én azt gondolom, hogy így kell a igéhez is hozzáállni. És hát többnyire kora reggel van, nem, van akinek nem a kora reggel a legjobb, de a lényeg az, hogy következetesen ragaszkodni kell ahhoz, hogy ne múljon el nap enélkül. Na most ebben az időben ne foglalkozz mással, tedd félre napi gondjaidat és elintézni valóidat. Kizárólag Istenre és az ő igéjére koncentrálj, ne siess. Egy kedves barátomtól hallottam a következőt, elmondta, hogy neki mindig akkor jutott eszébe, hogy mit kell elintézni aznap, de aztán rájött, hogy hogy lehet kitolni a sátánnal. Úgyhogy oda készített egy kis cédulát, ugye elkezdett imádkozni, meg elővenni a Bibliát, eszébe jutott, hogy gázszámla. Hát fölült a gázszámla, félretette, nem gondolt rá többet. Eszébe jutott adóbevallás, ezt is fölírta. Félretette. Tudom én, megvenni a gyereknek ezt és azt, fölírta, félretette. Tehát nem engedte, hogy a gondolatait lekössék annak a napnak az elintézni valói. Nem. Azt az időt az igére szánta, azzal akart foglalkozni, és hát néha korábban kell fölkelni, hogy ne kelljen sietni. Na most mielőtt kinyitod a Bibliát, kérd Istent, hogy nyissa ki a szívedet. Tehát az imádkozás az egész alkalmat hassa át. Nem tudom, ki festette ezt a képet, nekem nagyon tetszik, ott van mellette a kenyér is, nem azért, hogy Biblia olvasás közben egyen, hanem inkább jelkép az, hogy olyan, mint a kenyér, tehát valóban mindennapi táplálék hadd legyen. És olvasd el a soron következő bibliai szakasz lassan, többször is. Itt megint eszembe jut egy történet. Hát én átéltem a második világháborút, igaz, hogy még gyerek voltam. Amikor vége lett, akkor voltam 10 éves. Erre néhányan rögtön kiszámítják, hogy most hány éves vagyok. De szívesen megmondom, ha valakit érdekel. Na most azt mondta el valaki, hogy hát, egy ismerősen hazajött hadifogságból, hát általában a hadifogságból csontbőrre lesoványodva tértek haza az emberek, ez az ismerőse pedig egész jó húsban volt, hát nagy termetű ember volt, de olyan 80 kilósan jött haza, pedig ugyanazt a kosztot kapta. És elmondta, hogy mi volt ennek a titka. Akármilyen éhes volt, nem sietett. Nem nyelt el rögtön, nem habzsolt, hanem szinte morzsánként jól megforgatta a szájában, az emésztés a nyál, a szájban elkezdődik. Ez a nyál egyik funkciója. És ilyenkor több szívódik fel. Az ember lassan eszik. Ha valaki kapkod veszik, hamar eljön az az érzés, hogy teli van a hasa, de kevesebb hasznosul belőle. Tehát megforgatni a szánkban, illetve megforgatni a gondolkodásunkban az igét, erre van szükség. És esetleg visszatérni rá is még egyszer. Nem egyszer voltam úgy, hogy én olvastam, aztán később, hát most mi könnyű helyzetben vagyunk, mert nyugdíjasok vagyunk, mind a ketten, és ha csak nincs valami különleges program, reggeli után szoktunk ketten leülni. És nem egyszer voltam úgy, hogy amit észre se vettem reggel korábban, amikor egyedül olvastam, akkor vettem észre, amikor újra elolvastam, amikor ketten voltunk. Ez csak arra mutat, hogy érdemes többször ugyanazt az igét elővenni. Na most van néhány kérdés, amit föl lehet tenni ilyenkor. Például mit tanít ez a rész Istenről vagy Jézus Krisztusról? Én javaslom, hogy ezt most a mai ige alapján nézzük meg. Nem tudom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk a református, illetve kik olvassák a református kalauz szerint a Bibliát. Köszönöm szépen, hát úgy látom, hogy a többség. Ugye mára a Máté 14 vége volt 22. verstől. Na most nézzük meg, hogy hogy lehet egy ilyen részt feldolgozni. Mennyi idő van meg, mennyi időnk van? Most kellett volna nekem befejezni, nem? Mi a terv? Ma is lesz kis csoport?
Előbbileg lehetne, igen. Tehát érdemben megeszik
különösen. Lehetünk rugalmasak?
Nem,
na, mert akkor én azt javaslom, hogy most, mint egy nagy csoport, csináljunk valamit a bibliaolvasással kapcsolatban. Én felolvasom gyorsan ezt a történetet, utána végig megyünk a kérdéseken. Mert ez illusztráció az Ézsaiáshoz, ami történik odakint. Esik az eső. A párnák miatt ki kell. Azoknak nem használ. Hát a következő az ige. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot, de miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányodott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértek, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire így szólt: jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsinhitű, miért kételkedtél? És azonnal beszállt a hajó, és amint beszállt a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy. Van még három vers, de azt hiszem elég idáig. Mit tanít ez a rész Istenről vagy Jézus Krisztusról? Vagy maradjunk csak ennél most a gyorsaság kedvéért. Mit tanít Jézusról? Mit tudunk meg Jézusról?
Ő is tartott egy ilyen csendességet.
Példa az, hogy ő is tartott csendességet, fölment a hegyre. Meg tudunk róla még mást is? Mit?
Tudott vizen járni.
Hogy?
Tudott vizen járni.
Hát tudott vizen járni. Igen, tehát, hogy természet fölötti dolgokra képes volt, ez mire mutat? Hogy ő Isten volt. Igen, hát a tanítványok is ezt veszik észre ebből, ezt vonják le, aztán megtudunk még valamit róla. Igen, na most, ami a tanítványaival való kapcsolatát illeti, van-e még más is benne? Igen, hogy segíti Péter.
Sőt, ráadásul nem Péter kéten múlni vele a való kapcsolata, hanem amikor járt, hogy egyébként süllyed ugyan, de utána nyomod.
Igen,
megragadja.
Úgy van.
Van hatalma arra, hogy átadja, van hatalma arra, hogy az ő képességét átadja az embernek, tehát Péterrel.
Igen, hogy Péter is elindul felé. Igen.
Ez csak akkor működik, hogy tudom rájönni.
Na, valószínűleg még egy-két dolog kiderülne, de lám, egyetlen történet, és az Úr Jézusnak több tulajdonsága előbukkal. A másik kérdés lehet, hogy milyennek mutat engem. Rámutat-e valamilyen bűnre, amit meg kell vallanom, vagy el kell kerülnöm. Nem csak a bűn, bármi, ami ebből a történetből esetleg én rám vonatkozólag, vagy akár az emberre vonatkozólag kiderülhet.
Kis hitűnek.
Hát, hogy kis hitű.
Igen.
Hát ebből rájössz, hogy hát én is olyan vagyok, hogy itt félek, vihar van. Igen, például. De jó, hogy a férjed is segít. Mindjárt bátorító simogatás volt, nyilván. Nem mindig van. Ez most nagyon kedves megnyilatkozás volt. Igen, hát ez is ilyen emberekre, Jézus tanítványaira is jellemző, Péterre, és hát lehet rám is. Van még gondolata valakinek erre vonatkozólag, hogy mit mutat meg rólunk, vagy rólam, vagy az emberről? Ez az igen.
Akkor is kétségbe tudunk esni, amikor benne vagyunk épp abban, hogy Jézus mit tud az életünkben. Miben segít, és még közben is.
Igen.
Egyértelműen nagyon nem.
Igen, olyan buták vagyunk, hogy erre is képesek vagyunk, így van.
Meg szerintem még azt is, hogy vonzalmat az irányt, hogy valami természettel, hogy történjen belőle, mint csoda.
Igen, hát, hogy Péter is ki akarja próbálni. Nagyon lelkes. Jó, na, nézzük meg, azért van itt más is. Mire szólít fel? Van ebben felszólítás? Az, hogy bízzatok. Én azt hiszem, ez a legfontosabb.
Megérjük.
Nem biztos, hogy arra, hogy nagy, akkor járja hullámokon. De ha szükséges, akkor igen. Ne féljetek. Így van. Milyen ígéretet tartalmaz? Tartalmaz valamilyen ígéretet? Igen, hogy én ott vagyok. Igen.
Erősítjük a hitet.
Hogy ő megtart. És milyen imádságra indít?
Őszintén.
Hát arról, hogy ments meg. Az is elég. Na jó, a legtöbb bibliai szakasszal kapcsolatban alkalmazható ez az öt kérdés, nem minden bibliai szakasszal kapcsolatban, azért azt meg kell kérdezni. De nagyon hasznos lehet ezeket a kérdéseket föltenni a napi bibliaolvasásban, így több hasznosulhat belőle, vagy jobban megérthetem a napi szakaszt. Most szerencsések voltunk, mert egy ilyen történet következett a mai napra, amikor mind az öt kérdést lehet alkalmazni. Na most jó, ha az embernek van egy jegyzetfüzete, ugye itt van egy jegyzetfüzet, és hát ugye jegyez föl a kérdéseket, meg a kérdésekre adott válaszokat, illetve Isten számodra adott üzenetét, tehát igen naplót lehet készíteni. A bibliai családban egyébként elkezdtem közölni egy ilyen igen naplót, Vere Sándor adta át, egy ideig, talán két héten keresztül csinálta ezt, gondoltam, a két héten keresztül ez 14 évig, illetve 14 számon keresztül nekünk elég lesz, ide adta. Mert ha valaki szokta ezt olvasni, ott az ő gondolatait, jegyzeteit lehet látni. Volt olyan, hogy kifelejtettem valamelyik számból, nem haragudott meg. Lehet, hogy megharagudott, de megbocsátott. Mert egy kis minta lehet arra, hogy hogy lehet ilyen jegyzeteket készíteni, de nem csak úgy, másképp is. Na most jön egy érdekes szempont, hogy jelölj ki egy mondatot a napi bibliai részből, amit majd fejből is megtanulsz. Van ennek értelme? Mit gondoltok? Én azt gondolom, hogy rendkívül hasznos. Hát, ha minden nap ezt teszem, egy év alatt 365 igét fogok tudni. Csak jó. Na most például ebből a részből melyiket lehetne kiemelni? Van ötletem valakinek? Igen. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Hát tényleg ez a legkézenfekvőbb. Ezt már is mindenki tudja, most megjegyezte. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ez az aranymondás most. Ezzel lehet majd hazamenni. Na most az imádság, a szője át az egész csendes órát, a bibliaolvasás, az elmélkedés idejét is, és próbálj válaszolni Isten szavára. Tehát, ha valami személyesen megérintett, arra válaszolni. Na most az imádkozás. tartalmazzon imádást. Egyszerűen Isten magasztalását. Én úgy vettem észre itt, hát két ilyen kora reggeli ima közösséget éltünk át, itt néhányan, hogy ez gyakorlat az életetekben, egyszerűen Istent magasztalni. Hálaadást, az nem ugyanaz, akkor megköszönök valami. Bűnvallást. Az ember magában néz, majdnem mindig talál olyat, amit érdemes Isten elé vinni, úgyhogy bocsáss meg, Uram. És másokért és magadért való könyörgés. Nem igazán jó gyakorlat az, hogyha ebből a felsorolásból az utolsónak a második felét veszük csak figyelembe, hogy imádkozom magamért. Imádkozzam magamért természetesen. De akkor teljes, hogyha mindezek érvényesülnek a csendes órában. Na most újra ez az ige a zsidókhoz írt levél elejéből, hogy proféták által szólt régen az Isten az atyákhoz, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Ugye a zsidó 1-1-2, tehát Jézus születése, az ige testélet, Jézus Isten testélet szava, általa mondta el nekünk egyértelműen, hogy mennyire szeret minket. Azáltal, hogy Jézus elküldte ebbe a világba. És hát Jézus Krisztusban helyreáll a megszakadt kommunikáció Isten és az ember között. És hát ezzel a gondolattal szeretném ezt lezárni. És hogy ennek a végére értünk, én azt javaslom, hogy most imádkozzunk, mivel nem lesz több alkalom. És ebéd 1 óra múlva lesz.
Fél egykor lenne
ebéd. Úgyhogy most talán ima közösséget tarthatnánk így. Csak az volna a kérésem, hogy jó hangosan, mert vannak köztünk süketek, én például. És akkor nem tudom, hogy mire mondok áment, vagy hogy kell áment mondanom, hogy befejezte. És még egy talán ez szokatlan tanács, hogy fölemelt fejjel. Tudom, hogy sokkal alázatosabbnak érzed magad, ha lehajtod. De a hang jobban terjed, hogyha nem hajtod ne a fejedet. Tehát nem kell azt a pozíciót felvenni, amit tegnap láttam a filmen. Egyébként nagyon jó pofa volt. Ugye nagy vidámkodás. Kegyessé vált. A régi zsidók azok így imádkoztak. Na nem kell így imádkozni, elzsibbad. Egy hosszú ima közösség alatt, hanem tényleg, ami a szívünkön van, nem csak ezzel az alkalommal kapcsolatban, hanem ezzel a hétvégével kapcsolatban, amit kaptunk az Úrtól, megköszönhetjük, magasztalhatjuk őt, kéréseinket is elévihetjük. Egy kérést hadd említsek, úgy gondolom, hogy most ebben a helyzetben, amiben élünk, nagyon nagy szükség van arra, hogy népünkért imádkozzunk. Most sokan vagyunk, akik örülünk annak, hogy kormányváltás következett be, de ne felejtsük el, hogy ezzel semmi nincs megoldva. Mert népünk ugyanúgy háttal áll Istennek, mint eddig. Ne emberektől várjuk a jobbra fordulást, nem Orbán Viktor fogja a magyar népet jobb erkölcsűvé tenni, hanem ébredésnek kellene lenni. Mert hogy az élő Isten legyen az Istene sok embernek. Nem azt gondolom, hogy az egész nép meg fog térni, de hogyha a hívők komolyan veszik saját küldetésüket, vállalják Jézus Krisztust, akkor lehetünk show ebben a társadalomban, és akkor megváltozhatnak a közerkölcsök is. Mert a nagy baj ott van, az erkölcsök területén. Tehát jó lenne, ha ez is benne lenne a közös imádkozásban. És a legvégén én lezárom egy imádsággal, jó?